Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, köszöntöm beszélgető társamat, Jákói Bernadettet, helytörténeti kutató minőségében.
Üdvözlöm a rádió hallgatóit.
Amint az előző alkalommal is megígértük önöknek, most azokkal a közéleti híres emberekkel, illetve azokkal a személyekkel fogunk foglalkozni, akik a maguk korukban sokat tettek városunkért, Veszprém városért, de valamilyen oknál fogva nincs róla elnevezve sem utca, sem tér, mert ugye idáig végigbarangoltuk az utcákat, és végigvettük azokat a neveket, akikről megemlékeztek így. A Jóisten mindig tudja, hogy mit kell elém dobnia, most ezúttal is így tett, amikor végig kellett mennem az aluljáron, és ugye ott a Szilágyi László utca galérián rengeteg képzőművész neve kint van, akik foglalkoztak a várossal, valamilyen módon kötöttek hozzá. Ezeket nem is szeretném elmondani, hiszen ezek láthatók. Beszélgetésünk inkább arra irányul majd, akik kutatásukkal vagy írásos tevékenységükkel valami módon kötődnek a városhoz, de azért zárójelbe megjegyzem, hogy megütötte a szememet egy név, Megyeszai István, aki az első vasbetonszerkezetű színházat tervezte, aki része volt a Laszkó Dezső Múzeum tervezésének, hiszen építész volt. És egészen idáig, vagy a közelmúltig középiskola őrizte a nevét, így módon emlékeztünk meg Veszprémhez kötődéséről. Számomra rejtélyes módon az az iskola már nem ezt a nevet hordja. De lépjünk tovább, és menjünk a mai témánk felé. Megütötte a szememet Bognár Zoltán neve, aki linómetszeteket és zománc grafikákat készített, és jellemző volt a Bakony Balatonfelvidék népi faragása az ő tevékenységére, és erről a népi fafaragásról egyből a Bakony Múzeum jutott eszembe. Ha a Bakony Múzeum, akkor viszont egyből csatolhatjuk Vajkai Aurél néprajzkutató nevéhez. Átadom a szót.
Megmondom, hogy Vajkai Aurél az egyik kedvencem a helytörténeti kutatásaim során. Nagyon sokat találkoztam a nevével, illetve az ő tanulmányaival, újságcikkjeivel, és nagyon meggyőzőek számomra az írásai. Vajkai Aurél etnográfus volt, múzeológus, és ami meg számomra is nagyon érdekes, hogy nagyon sokat publikált a Napló újságban, és elsősorban olyan értékekre hívta fel a figyelmet akkor az olvasó tábornak a 60-as években, ami akkor nagyon aktuális volt, és nagyon fontos. Ugye beszélgettünk róla, meg hát most már a hallgatók is tudják, veszprémiek meg főleg, hogy a 60-as években Veszprém nagy átalakuláson esett át. Az ottani értékeket, a kor emberei voltak olyanok akkor is, akik nagyon féltették. Többek között Vajkai Aurél is néhányszor felemelte a tollát, és tanulmányaiban ezeket a helyi dolgokat az utókornak igyekezett megőrizni. Cserhát bontásakor egyébként az idő alatt olvasható nagyon sok tanulmánya. Vajkai Aurél felhívta a figyelmet például mindazokra a dolgokra, amire a mai világunkban odafigyelünk, oda kell, hogy figyeljünk. Ennyi év után is, tehát 50 év távlatából is. Igazából az nyert meg engem, amikor én is a Cserhát bontásával, illetve a Veszprém átalakulásával foglalkoztam, hogy akkor pont az ő tanulmányaiban olvastam azokról, hogy mennyire fontos volt az, hogy megakadályozzák valamilyen szinten a Cserhátnak egy bizonyos részének az elbontását, és hogy ott milyen értékek vannak. Természetföldrajzi, kulturális értékekkel rendelkezik ez a terület. És pont az egyik ilyen újság hívta fel a figyelmemet arra, amit a napjainkban is teszünk. És ugye arra nem is gondolunk, vagy kevesen gondolunk, kevesek vagyunk, akik gondolunk az ő munkásságára, törekvéseire, Amikor például a panoráma teraszról, vagy a gricses lépcsőről ír már, akkor, hogy mindenképpen megmentendő érték, és hogy figyeljünk azokra a dolgokra, ami ott éppen tűnik el a múltból a jövőbe.
Milyen érdekes, hogy ez napjainkban is téma. Ugye?
Ugye
a gricses lépcsőt nem olyan régen, igen. Sőt a panoráma teraszt is csak pár éve tették rendbe, azt hiszem.
Így van. És ugye ezek a dolgok, amikor újra visszatértünk ennek az egész Cserhátnak a tanulmányozására, illetve az áttekintésére, ezekben a helytörténeti munkákban én nagyon sokat felvázoltam, és utaltam is Vajkai Aurélra. Ő többek között, mert azért voltak néhányan, akik felemelték a szavukat elég hangsúlyosan. Nem ők voltak az elsők tulajdonképpen, akik ezre felhívták a figyelmet. Az ő munkásságát én összegyűjtve a mai kornak, a mai utókornak én is igyekeztem átadni, hogy mint etnográfus és ezzel a szemmel is lássa az értékeket. Tehát még Vajkai Aurélról annyit, hogy amikor ma a gricses lépcsőről beszélünk, akkor ő a 60-as években etnográfus szemmel romlás lépcsőjének nevezi a gricses lépcsőt, mert már olyan állapotban volt, és ő, aki átélője volt annak az időszaknak, korszaknak, amikor a lépcső virágzó időszakában élt, és igazából használták a veszprémiek, funkciója volt, nagyon jól tudta, hogy ezt meg kell menteni az utókor számára. Csak eltelt 40 év, 40-50 év, és a romlás lépcsője az feledésbe merül, Csipke Rózsika álmát aludta, egészen addig, amíg a Cserhát társaskörrel el nem indítottuk ennek a felújítási projektjét.
Tessék, kérem végig sétálni a gricses lépcsőn, és Vajkai Aurélra gondolni. Hol is van ez pontosan a városban?
A Lovasi Gimnázium mögött a Galamb utcából induló, a Fenyves utcába leérő 100 fokos lépcsőről van szó.
Tehát mindenki nagyon könnyen megközelíti. Következő úr, akit én fölírtam magamnak, hogy beszélgetni kellene talán róla, evangélikus lelkész volt, veszprémi születésű. Fűződik hozzá Veszprém vármegye leírása, és talán bővebben Betty beszéljen róla. Bél Mátyást szeretném említeni.
Bél Mátyás megint egy olyan név, ami már mindjárt a pályakezdő koromban, az első kutatásaim során az ő könyve került a kezembe. Most ez egy személyes élmény, amikor elsőnek találkoztam az ő munkájával, még létezett a Lordokháza alatt az idegenforgalmi hivatal. És ott jártamban, akkor ajánlottak egy könyvet, én akkor csak a könyvnek a szépségére voltam figyelmes, és hogy rá volt írva Bél Mátyás Veszprém vármegye leírása. És engem ez azonnal megfogott, maga a könyvnek a szépsége, meg egyáltalán, hogy belenéztem, hát fantasztikus tartalma volt, és én abban a pillanatban elvittem, megfogtam a könyvet, és meg is vásároltam, és azóta az egyik nagyon legjelentősebb krónikám, tehát forrásom, kutatói forrásom a könyv, hiszen rengeteg olyan adatot találhatunk a kor,
melyik
a korszak, hát még a Bél Mátyás idejében, ugye ő 1684-ben születik, tehát, és 1749-ben halt meg, tehát ebben az időben a kutatások szempontjából a korai írott krónikáknak a mestere volt ő, és többek között Veszprémről is, és Veszprém vármegyének különböző településeiről írt leírásokat, de olyan fantasztikus nyelvezettel és olyan adatokkal, olyan adatközlésekkel, ami ma is nagyon ritka, és olvasható, és nagyon érdekes tartalma van a könyvnek. Úgyhogy ha Veszprém vármegye bármelyik településére vagyunk kíváncsiak, akkor az első könyv, amit fellapozunk Bél Mátyásnak ez a tanulmánya. Bár ő nem csak Veszprém vármegyének, hanem azért a többi vármegyének a történetét is megírta, felkutatta.
Hát igazából önnek az édesanyja veszprémi születésű volt.
Igen.
Ő maga nem is ide járt iskolában, azt hiszem talán Pestre vagy Pápára, nem jól emlékszem. Nem is ez a lényeges, hanem ez a leírás.
Nagyon sokat tett azért is, hogy a korszakban, amikor ő itt él és alkot és tevékenykedik, hogy itt nevelői állást vállalt Veszprémben Bél Mátyás. Igazából...
Igen, visszajött. Tehát tanulmányait máshol igen. folytatta, de visszajött nevelőnek, és igen, így már tényleg.
Földrajztudósként tevékenykedett, és a kedvenc témái voltak a vármegyéknek a leírása, összeírása, és az erre vonatkozó tanulmányai.
No, hát akkor Bél Mátyás evangélikus lelkészről beszéltünk, most akkor beszéljünk egy püspökről. A püspöknek a neve pedig Hornig Károly.
Van olyan veszprémi szerinted, aki nem ismeri Hornig nevét?
Akkor most ismertessük meg velük.
Hát hiszen, ha Veszprém, akkor szerintem Hornig Károly püspökről mindenki tudhatja. Azon kívül, hogy püspök volt, teológusként és hírlapíróként is tevékenykedett, ha már arról beszélünk, hogy a mindenkori veszprémi püspök kiváltsága volt, hogy királynékat koronázott, hát Hornig püspök is, 1916-ban Zita királynét koronázza meg. Ugye? És a veszprémi vonatkozásban a veszprémi helytörténet így is tartja számon. Ismerjük a Károly templomot, ez egy családi temetkezési kriptának épült annak idején, és Hornig püspök neve tulajdonképpen onnan is ismerős lehet a veszprémieknek és a híveknek. Viszont azt már kevesebben tudják, hogy irodalmi érdeme is van, hiszen Veszprém múltja és jelenet című tanulmánykötetet jelentetett meg, és ő írta össze, ami szintén azt a korszakot vázolja fel, a századelei korszakot, azt az állapotát Veszprémnek, amivel egy nagyon érdekes leírást készített a városról, illetve a város adatairól, és nagyon sok jeles embert, akkori jeles embert ismerhetünk meg ebben a munkájában. Én nekem a kezemben is voltak ezek a tanulmányok. Egyébként, aki esetleg szeretné olvasni, a helyismereti gyűjteményben megtalálja ezt a könyvet.
Akiről szó volt, Hornig Károly püspök. És ugye az adás elején azt ígértük önöknek, vagy a beszélgetés elején, hogy azokról az emberekről ejtünk szót, akik irodalmi munkásságukkal működtek közre Veszprém, Veszprém vármegye múltjának megőrzéséhez, vagy éppen az akkori jelen publikálásához. Újságíróról beszélek, aki Steiner Arnoldként született, de nem így ismerhetik. Apja veszprémi kereskedő volt, és újságíróként Szomaházi Istvánként István néven működött.
Igen, hát Szomaházi István neve a régi veszprémi újságokban szinte mindennaposak voltak. Publikált tanulmányokat írt, nagyon élménydús leírásokat olvashatunk tőle. Ami úgy engem megfogott, Szomaházi István nevével, az a Meseváros című fantasztikus regényében az, hogy az egész háttér Veszprém városképe. Ugye ezt kevesen is tudhatjuk, és érdekes volt nekem az, meg hát később is találkozunk ilyen vonulatokkal, hogy nem Veszprémként írta meg a városnak a nevét, hanem úgy tessenek elképzelni, hogy Bakonyvárnak hívta Veszprémet, és ez vonul végig. Sejteni lehet, hogy Veszprémről van szó, utalíts rá többek között, és ebben a művében az átalakuló várost festi le, ami előrevetítette a későbbi modern Veszprémet is, a későbbi átalakulását is. Ugye Szomaházi István 1866 és 1927 között élt, tehát el tudjuk képzelni, hogy ezt a század elejé 10-20-as évekbeli hangulatot, illetve a veszprémi élet átalakulását, vagy ezt a pont talán az első világháború időszaki átalakulását írja le, és a modernizáló Veszprémről ír. Hát a 20-as években vagyunk, modernizáló Veszprémről. Neki azt jelentette, hogy eltűnnek akkor is a kis régi kis viskok, és helyükre szép emeletes házak épülnek, tehát itt az emeletet úgy kell elképzelni, hogy egy-két szintes házak épülnek, és ezt az átalakulást írja le. és akinek a kezében volt ez a mű, az jókat is derülhetett rajta, és mai viszonyok között el is lehet képzelni ezt a Veszprémnek ezt az akkori modernizálását. Végül is nem tudom, hogy emlékeznek arra vajon a hallgatók, hogy egyszer beszéltünk arról, hogy milyen utca nevek tűntek el a régi térképekről, amik ma már nincsenek. És Szomaházi utca is volt valamikor, ami ma már, a már nincs. Ez egy, ma talán az új telepen, a Jutasi út és az új telep között egy kis mellékutca lehetett a régi térkép szerint. De egyszerűen már nincs, hogy a Margit templomhoz közel lehetett annak idején. És ez egyszerűen eltűnt a térképről.
No. Hát érdemes lenne gondolkodni, hogy talán, de hát a többiekről is, mert van itt nekünk olyan történetírónk, akihez Veszprém város nyájas leírása fűződik, ő pedig Benyák Bernát.
Hát annyira távol van tőlünk ő már időben, hogy tényleg csak a régi krónikákban olvassuk az ő nevét, aki sokat megfordul mondjuk a helyismereti gyűjteményben vagy a levéltárban, ott találkozik Benyák Bernát nevével és műveivel. Már ő igazából nem volt veszprémi, de itt Veszprémben tevékenykedett, és mint kegyesrendi tanár tanított, és egy nagyon lelkes, felvilágosult gondolkodó volt. Itt a veszprémi tevékenysége alatt, ugye, mint ahogy a cím is jelzi, hogy nyájas leírás, tehát méltatva vagyon ez a szép város, hát ez egy hosszú költemény, több, nagyon sok verszakban dicséri Veszprém város szépségét, természeti értékeit, a sétpataktól elkezdve a várig, a vízhordóasszonyokig, mindent nagyon méltatva ír le. Érdemes egyébként elolvasni a művet.
Ezekről prózában beszélgettünk egy régebbi
igen,
alkalommal.
Igen, és amikor ő Veszprémből elbúcsúzott, Veszprémtől elbúcsúzik, akkor egy búcsú verset is írt a tanítványaihoz, amelyben szeretettel és fájdalommal emlékezik meg a városról. És ennek a címe pedig a Veszprémtől búcsúzó ének.
Hát ha már írás, akkor megint térjünk vissza az újságíráshoz. Nagyon sokan tudják, hogy a városunkban megjelenő napilap a Napló. Az ő neve Cserhát Józseffel köthető össze, akinek viszont nincs köze a Cserhát lakótelephez, hiszen a lakótelep a dombról kapta a nevét, amire épült. Cserhát József viszont újságíró volt.
Igen. Tehát ezt szintén kevesen tudják, hogy Cserhát József neve nem a mai veszprémi Cserháthoz kötődik, bár lehetne, bár úgy legyen, de ő nem veszprémi volt. Ő neki veszprémi vonatkozása annyi volt, hogy itt élt az 1950-es, 60-as években a Közép-Dunántúli Naplónak a szerkesztőségében dolgozott. Ott volt, mint újságíró. Nagyon neves író volt egyébként Cserhát József. Nem volt olyan lap az újságnak, hogy ne olvashattuk volna az ő írásait. Tiszteletben tartott, ismert veszprémi volt, ami úgy igazából megmaradt tőle, az 1990-es években egy díjat alapítottak.
A Cserhát díjat,
és hát talán ennyit tudunk, ennyi maradt meg az ő munkásságából, de az irodalom történet számon tartja, tehát ennek örülünk, hogy azért az ő munkássága még előfordul és olvasható különböző folyóiratokban, bár kevesebb, mint az elmúlt 20 évben.
Fogytán az időnk, ezért tényleg nagyon vázlatosan beszéljünk még talán két emberről. Az egyik az egykori kanonok.
Hát van-e olyan veszprémi kutató, akinek a Gutel név mond-e valamit, vagy egyáltalán köthet-e hozzá valami szoros dolgot.
Ez költői kérdés volt.
Ugye? Igen, költői kérdés volt, mert a veszprémi polgárok ma már ugye nem emlékezhetnek rá, viszont azok, akik kifejezetten a levéltárban, vagy olyan helyen kutakodnak, ahol megtalálhatók az ő munkásságai, akkor esetleg ott találkozhat vele. A közvélemény már sajnos nem, főleg egyházi berkekben még a neve nagyon ismerős. Ami számomra meglepő volt, bár sokat foglalkoztam én is Gutellel, meg az ő könyveivel, olvastam is néhányat a könyveiből, kanonokként, történészként és tanárként volt ismert, 1914-től egyházi feladatkört lát el, és a Veszprémi Hírlapba is írt, dolgozott, publikált. Igen. Hát ugye most olyanokról is beszélgetünk, akik amellett, hogy jeles tevékenységük mellett, ugye valamilyen szinten publikálták az írásaikat, a tanulmányaikat, munkásságaikat, és akkor a kor emberei ezt tehették, hogy az utókor számára is megmaradjanak. És Veszprém történetét, műemlékeit, egyházi kincseit kutatta Gutel. Amiről még kevesebben tudnak, én is a turista történeti tanulmányaimból tudom, és ott találkoztam azzal, az adattal, hogy amikor 1936-ban itt volt Veszprémben az idegenforgalmi tanácskozás, konferencia a Megyeháza Szent István termében, akkor Gutel felszólalt, és nagyon magvas felszólalásában méltatta, hogy Veszprémet idegenforgalmi központtá kell tenni, a közelgő Szent István jubileumi év kapcsán is, meg már ugye a 30-as években az idegenforgalom fejlesztése érdekében nagyon sok programot, helyi országos szintű programokat szerveztek a városban, és sok vendéget is vártak a Veszprémbe, és ennek az idegenforgalmi bizottságnak a felszólalójaként említette azt, hogy a vendégek számára megfelelő láthatóságot kell nyújtani az eligazodásban Veszprém városnak a idegenforgalmi és természeti értékeinek a bemutatásához. Elsősorban a kultúrtörténeti látnivalókat kell felemelni, megismertetni, és feltárni mindazokat a régészeti leleteket, amik Veszprémnek az 1000 éves történelmére utal. Gutel nevéhez köthetjük azt is, hogy 1926-ban, tehát még ezt a konferenciát megelőzően, 1926-ban kérte, hogy a város számára, illetve a városba érkező vendégek számára a várba a műemlékek közé egy nagy idegenforgalmi táblát helyezzenek ki. Ez a tábla 1926-ba került oda felállításra, még a mai veszprémiek is tudhatják, és emlékezhetnek rá, hogy még ezelőtt 15 éve, 20 éve is ott volt ez a tábla a mai tűztorony bejárata felé, és a mai művészetek ház. Az akkori, igen, ott volt mögötte ez a nagy fekete tábla, nagyon sok iskolás onnan tanult megolvasni, amikor elolvasták a Veszprém város történetét és a leírást.
Közgazdaság is sok szerintem kívülről tudták, amikor mentek föl le az iskola felé, meg onnan el.
Igen, tehát ugye azt láttuk, hogy ott volt az a tábla. Én is kisgyerekként elég sokat olvastam Veszprém város történetét arról a tábláról, ahányszor arra jártunk, és ott turisták is olvasták, úgyhogy azt viszont kevesen tudták. Egyszer, amikor a várrekonstrukció volt, eltűnt a tábla.
Tehát sehol leszették. Nem is helyezték el?
Én úgy tudom, hogy ez a tábla aztán elkerülte a házgyári úti telephelyre. És hát reméljük, hogy azért valahol valaki majd megint megtalálja, úgy, mint azért sok egyéb ilyen régi veszprémi közkincset, és újra valahova vissza lehet majd helyezni. Egyébként ez kutatás alatt is van részemről is, meg hát abban a körben, akik kell gondolkodunk közösen ebben, hogy ezeket a régi, már nem látható dolgokat hogyan lehetne újra visszavarázsolni. De ugye Gutelnek ebben nagy érdeme volt, hogy ez a tábla oda felkerüljön, és az idegenforgalom...
És egy színfolt volt, tehát egy olyan biztos pont volt, mint ahogy a belvárosban az óra.
Igen, így van. És Ma már talán azért is nincs szükség erre a táblára, mert a mai viszonyok között már más funkcióban látják el ezt a feladatot, hogy elolvassuk és megismerjük Veszprém város történetét.
Időnk lejártával, de tényleg nagyon röviden még egyetlen egy nevet említenék, aki egykori főispán volt, Hunkár Antal.
Igen.
Hát ennyi fért a mai műsorban, nagyon szépen köszönöm. Arra biztatom kedves hallgatóinkat, hogy amint a műsor elején is mondtam, a aluljárónál viszont a képzőművészeinkről olvashatnak, a Veszprémhez kötődő képzőművészekről. Most ugye az irodalom, az újságírás, és egy picit talán az egyházhoz kötődő emberekről beszélgettünk Jákai Bernadettel. Köszönöm a figyelmet.
Köszönöm én is a figyelmet.
Reggeli magazin műsorunkban Veszprémi stúdiónk adása után híreket mondunk.